Sziasztok, srácok! De jó, hogy itt vagytok ebben a hónapban is. Olyan rég beszéltünk. Na, szia, Tomi! Itt vagy, Tomi?
Sziasztok, ez itt a Han.
Itt vagy te is, Toni?
Ja.
Na, srácok, szerintem csináljunk valami rendhagyó dolgot. Most legyen az, hogy a Toni kezdi el, és ő köszön be.
Ja, mert tudod, még sosem csináltunk. Na, biztos menni fog. Sziasztok, ez itt a 88 mérföld, ezek tényleg nem megy.
Na jó, nem tudunk valakit, aki ezt így megoldaná gyorsan?
Sziasztok, én Bruti vagyok, stand-upos, de most inkább a 88 mérföld óránként rajongói vagy törzs hallgatói minőségemben jelentkeznék. Hát egy-két adásról ezelőtt mondtátok, srácok, hogy csináljunk egy ilyen kísérletet, és mindenki mondja el, hogy mi a véleménye a műsorról. És hát én tényleg nagyon szeretlek benneteket, illetve hát nem benneteket, hanem mondjuk ugye a műsorotokat nagyon szeretem. És tényleg nagyon jók vagytok, de itt most ezzel is le is zárnám a hozzátok fűzött mondandóimat, és inkább a hallgatókhoz szólnék. Ez a műfaj egy ilyen nagyon magányos műfaj tud lenni, főleg úgy, hogy most már srácok nem egy helyszínen veszik fel az adást, hanem fizikailag három különböző helyen vannak, és ezért semmifajta ilyen visszacsatolás nem éri őket, vagy semmifajta visszajelzés, tehát se pozitív, se negatív, és ez így nagyon, nagyon be tudja fordítani az embert. Ezt tapasztalatból mondom, mi az Indexes Six-el csináltuk 4 évig Debrecenben a Fotelpatkányok című műsort, ez nem reklámhely, ez már megszűnt ez a műsor, egy ilyen sorozatokkal foglalkozó műsor volt, és 4 évadig csináltuk, és egyáltalán semmifajta visszajelzést nem kaptunk, nyilván a rádiósok mondták, hogy jó, ez a műsor, jó csinál, jó nyomjátok, érdekes, jó volt, de hát ők hivatalból hallgatják, viszont így a hallgatóktól nem nagyon kaptunk semmit, és a 4. évad környékén már mondtuk, hogy basszus, hát ezt most hallgatja ezt valaki, tehát, és így szépen így elsikkadt ez a dolog, úgyhogy nagyon fontos a pozitív megerősítés. Ezért arra kérnék mindenkit, hogy menjen fel arra a rohadt Facebook oldalra, és, vagy nem tudom, Twitterre, vagy már YouTube az még most nem nagyon fut, és igenis rakjon oda egy smiley-t, rakjon oda egy like-ot, írja le, hogy nagyon jó volt a műsor, vagy akár írja ezt, hogy Tomi már megint zabált, vagy bármit írhat, ami kedve van. És ez nem csak a srácoknak fontos, hanem nekünk is, hisz értünk csinálják, és ugyan hol tudsz jó beszélgetős műsort elkapni? Tehát mondjuk rádióban abszolút nem tudsz már. Maradnak a podcastok, és higgyétek el, hogy nagyon ritka, amikor mondjuk 3 srác értelmesen egymás után el tud mondani 10 mondatot, úgy, hogy annak még netán valamilyen mögöttes értelme vagy értéke is van. Szóval én arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy mindenki jöjjön, lájkoljon, írjon egy kommentet, pörgessük meg egy kicsit ezt a cuccot, ha már rendszeres lett a műsor, a srácoknak pedig nagyon jó tartalom készítés kívánok, köszönjük, csináljátok helyettünk, szevasztok!
Ez itt a 31. adása a 88 mérföld óránként podcastnek, és vágjunk is bele.
Tök jó, mert már itt vagyunk egyébként egy ideje, most sikerült nem egymásra várni, mert megbeszéltük, hogy megnézzük az idei Apple eventet, vagy az idei iPhone eventet, vagy mit, és ezért mindannyian már otthon voltunk, tehát...
Ezt a kamut. Félig meddig, igen. Amúgy nagyon flash élmény volt, de én körülbelül 6 óra környékén én még úton voltam országúton az M5-ösön, és benyomtam a videót országúton.
Úristen, és Szegedről hazaértél Angliába?
Igen. És komolyan, tök nagy élmény.
Nyakon váglak, ne videózzál már.
Nem néztem, csak hallgattam.
Ja.
De hát nem lehet külön. De ez például, ez annyira hiányzik. Miért nem lehet Apple Keynote-ot hallgatni rádióban? Miért nem közvetíti egy rádió se?
Mert ez egy keynote, nem pedig egy podcast. Mármint ez egy podcast, nem pedig egy
a
keynote.
A lényeg ugyanaz, elmondják, hogy mi változott, és ennyi. Tehát mutogatni, azt
de
később is meg
kell
lehet...
a sok színes képet. Tehát Helga pont mondta itt az adás végén, hogy láttam-e, hogy igazából minden kép nagyon színes, minden nő nagyon szeplős, és hogy egyáltalán minden a részletgazdagságra meg erre fókuszál, hogy ez az egész egy marketing videó, egy 1 óra 45 perces marketing videó. Ami egyébként nagyon menőn kezdődött, azt mondanám, ez nagyon tetszett.
Azt elcsíptem, igen.
Az én azt már pont nem.
Hát az történt, azzal kezdődött az egész, hogy egy csaj Mission Impossible stílusban rohant át az új Apple kampuszon, a már csodálatos megnyílt kör alakú épületen, átgázolta az épület közepén lévő parkban lévő tavon, és valami srácot úgy csinált, mintha az Apple Watch-sal lehetne így beamelni, így fölbeamelték valahova, szóval nagyon, nagyon vicces volt, és akkor végül is az derült ki, hogy hoppá, hát a klikkert hozta Tim Cooknak. És Tim Cook megfogta a klikkert, és besétált a színpadra, és mindenki
Igen, ezek nagyon aranyosak, meg ez mindig is nagyon értettek. Igazából nekem a bajom azzal van, hogy ez az eleje, ez így oké, ezt pont nem láttam egyébként, de hogy egyébként tényleg mindig jól szokták elkezdeni ezeket a show-kat, de hogy utána, ami történik, azt tudom, hogy a múltkor is megbeszéltük, hogy már azért nincsen wow faktor egy Apple bejelentésben, vagy úgy egyáltalán a technológiában, mert hogy így el vagyunk kényeztetve, és hogy nekünk már nagyon régen nem újdonságok ezek a dolgok, de hogy tényleg én megint azt érzem, hogy ez a mai event gyakorlatilag az előző, meg az azelőtti Apple keynote-nak a teljes Ctrl-C, Ctrl-V lemásolása, csak most éppen egy másik számú iPhone-ról egy másik plusz egy számú iPhone-ra emelkedtek az órajelek, és jöttek új színek, és tehát, hogy igazából ezek ilyen kis ráncfelvarrások, de nem innovációk már nagyon sok éve.
Én részben egyetértek veled, részben viszont nem értek veled egyet, mert az innovációnak nem feltétlenül kell óriásinak lennie ahhoz, hogy innováció legyen. Igen, hozták a formát, jött a meglévő flagship telefonból egy újabb, meg egy nagyobb, és jött egy másik, ami kisebb, meg vagy de mégis nagyobb, és nem OLED, hanem LCD-t, szóval ezt majd úgy is részletezhetjük, hogy mi micsoda. Ami innováció, az apróságokban volt, az Apple Watch-nak az EKG képességében, meg abban, hogy lehet ide-oda állítgatni a depth of field-et a fényképeken, ami egyébként egy baromi drága a fényképezőgépnek talán valami Liquosnak, vagy Liquid kamerának volt egy ilyen killer feature-je, ami egyébként ilyen milliós nagyságrendű árba került az a fényképezőgép.
Hát azért, mert évek óta a Panasonicnak is, meg a Sonynak is a mirrorless kamerája, azok tudják ezt, én úgy tudom. Az enyém is tudja, és ez egy iPhone-nál olcsóbb váz. Szóval örülök, hogy van benne.
És tudsz a frame-eddel telefonálni? Tudsz?
Nem tudok,
és
persze.
És az iPhone-oddal tudsz telefonálni? Én nem telefonálok az iPhone-ommal. Jó,
én semmivel nem telefonálok, hál' Istennek. De...
Ma fölhívtak az ikás futárok, de amúgy én sem nagyon jó, meg én is fölhívtam még embereket, de én basszus, majd csomót telefonáltam. Na mindegy, szóval én telefonálok azzal a készülékkel, amiben egyébként, ami egy 10, tehát és én nem vagyok igazából csalódott, hogy úristen, most tényleg nem jött ki egy akkora nagy újítás, hogy kb. 8-szorosa a számítási képességének az előzőnek az új, tehát tényleg egy gyorsabb lett, és tényleg raktak még egy-két számítási fázist még a fényképezés folyamatában, tehát most már egy shutterbe, most már nem 6 dolog történik, hanem 9 különböző dolog, ami a tökéletes szuperkép megalkotást célozza. De én tényleg úgy érzem, hogy itt egy év alatt tényleg nem történt annyi dolog, hogy én most úgy érezzem, hogy basszus, le kell cserélnem a telefonomat, de valószínűleg, hogyha a jövő ilyenkori telefonhoz fogom hasonlítani azt, ami most van, akkor már el fogok rajta gondolkodni, és ez szerintem így van jól.
Persze, csak nekem a problémám egy picit azzal van, hogy ezt nem az első és nem a második év, amikor szó szerint ugyanezeket mondjuk egy Apple event után. Tehát, hogy egy kicsit már várnék arra, hogy mondjuk az elmúlt 3-4 évben tényleg így ugye jött a Tim Cook, kicsit más irányt vett az Apple, kicsit elkezdtek ők is diktálás helyet követni, illetve ugye a shareholdereknek az igényeit kiszolgálni, persze ez tök jó, de hogy most már úgy lassan, így 4-5 év után várnék egy olyan keynote-ot, ahol így visszajön a Tim Cook, hogy és akkor még itt van ez, és így beszarok rajta, hogy az
hát
micsoda.
Most az iPhone XR-rel...
De ez... nem! Ez ugyanaz a telefon, Tony, tehát, hogy értem én, hogy megmutatják a kis, nem tudom, milyen robbantott ábrán, hogy most akkor ennyivel jobb a proci benne, ennyivel jobb az ilyen szenzor, meg a nem tudom mi, leszarom. Tehát a kezembe fogom a boltban, ugyanazt az iOS-t látom rajta, mint a saját telefonomon, ugyanaz az egész készülék, csak mondjuk picit gyorsabb, meg egy picit élesebb rajta a fotó. Ezek nem igazi különbségek. 5 évvel ezelőtt is ugyanezt az élményt éltem át, amikor egy 7-es iPhone-t megfogtam a boltba a 6-os után.
Várjál, most akkor arról van szó, hogy itt évről évre legyen egy élmény, vagy...
Nem, azt mondom, hogy az iPhone 7 a 6-hoz meg az 5-höz képest is ugyanaz volt, hogy hú, ez laposabb és könnyebb és picit gyorsabb, wow. És most is mi történik? Laposabb, gyorsabb, wow. De hogy nem történik olyan, hogy ezzel most tudom azt, hogy. Tehát mondjuk a Touch ID az egy menő dolog volt. Arra azt mondtam a keynote-on, hogy na ez. És az ténylegesen azóta is egy minden nap 25-ször használt, hasznos, innovatív feature. Jó, az, hogy most a kamera ID. Jobb, az nem. Oké, de az meg igazából, jó, nekem nincs Face ID-s iPhone-om, de hogy nem olvastam róla túl sok jót, tehát így nagyon sokan panaszkodnak rá, hogy lassabban old föl.
Úristen.
Meg ez sem egy ilyen...
Szerintem én nem tudom, tehát én használom, és nekem annyi a különbség, hogy nem kell oda tennem az ujjamat, egyszerűen csak működik. És ezt mondjuk olyan alkalmazásoknál, mint a NetBank érzékelem, hogy akarok csinálni egy utalást, megnyomom, hogy menjen az utalás, nézem a képernyőt, és látom, hogy pördül egyet, hogy oké, Face ID rendben, és elküldte az utalást. Nem kéri, hogy akkor most rakd oda az ujjad. Ennyivel másabb, és tehát... Na mindegy, tehát nem a védelmibe akarok kelni, csak annyiban, hogy szerintem az egy újítás volt.
És... Jó, persze. Ami nekem még egy picit szívfájdalmam, hogy már megint egy büdös szó nem esett arról, hogy egyébként az Apple-nek egy nagyon jelentős tábora van, aki pro felhasználó, úgy mint fejlesztők, grafikusok, videóvágók, mindenféle olyan dolgot végző szakemberek, akik gyakorlatilag 5-6 éve éheznek arra, hogy végre csak egy darab számítógépet hozzatok már ki, amin tényleg gyors minden, és nem 1 millió forintba kerül, hanem mondjuk 500-600 ezerbe.
De
és
az nem Pro készülék, ott az iMac Pro, az szól a Pro-knak, nincs
de
pénz az
embereknek. De rossz. Az is rossz.
Mi az iMac Pro?
Az összes benchmarkon agyonvered egy fele akkora PC-vel, és folyamatosan állnak át Windows-ra a Pro userek.
Hát figyelj, akkor...
Nézd meg akkor, a YouTube csatornát, és tesztelik, és fikázzák az
Csabi,
Apple-t, hogy ez nem oké.
Akkor tönkre fog menni az Apple. Nem fog.
Obviously nem fog.
Srácok, én szerintem megfejtettem a nagy rejtélyt azzal, hogy is mondjam. Tehát az a baj, hogy amikor a Steve élt még, akkor nagyon rákészültünk az összes eventre, és ez az érzés megmaradt, és azóta... De ezt erről is múltkor beszéltünk, hogy ugye annyira már nem változik a technológia, mint akkor egyik pillanatra a másikra. Tehát ugye az iPhone megreformálta a smartphone-okat. És pont ezért még mindig bennünk van ez az elvárás, hogy mindig adjon valami újat, valami pluszt. Most a pro usereket hagyjuk, az egy másik témakör, de hogy mindig kapjuk ezt az újdonság érzést, vagy akarjuk kapni ezt az újdonság érzést, viszont az Apple-nél meg telibe szarják, mert nekik ez nem erről szól. Ők bemutatják, hogy ebbe az évben milyen telefonokat fognak árulni. A Samsung ugyanezt csinálja. És az a baj, hogy szerintem már csak mi nem fogjuk föl, mi a régi Apple userek, hogy ez az event, ez nem nekünk szól, ez igazából arra szól, hogy a világnak bemutatják egy hivatalos sajtótájékoztató keretében, hogy milyen termékeik vannak, és hogy mind dolgoztak az elmúlt egy évben, na, illetve az elmúlt, hogy van, azt hiszem most adják ki azt, amit már 2 éve dolgoztak, vagy 3.
Igen, tehát hogy a következő egy évben mit lehet megvenni.
És ebből a szempontból én már nem is tudok erre haragudni, én már csak azt nézem, hogy megérte lecserélni, vagy nem érte lecserélni, ad-e nekem bármi pluszt, vagy újat, vagy bármit. Én most úgy érzem, hogy például 7-eshez képest, most már egy X-es, az már egy alternatíva, vagy jobb, gyorsabb, több, de igazából én teljesen el vagyok egy 7-essel is, tehát hogy megnézzétek meg a termékpalettát, hát egyszerűen mindenki, tehát hogy a család összes tagjának most már lehet iPhone-ja, ez baromi jól kitalálták, hogy így becélozták az ünnepi szezont, úgyhogy ennyi a pro userekre, tehát mindent ne akarunk egy keynote-ba megkapni, az majd a MacBook, meg nem tudom, iPad-eket sem mutattak most be, szerintem ők is ezeket szépen lassan el akarják majd szegmentálni, meg szegregálni.
De nincs, de MacBook Pro sincs értelmes évek óta. Az utolsó értelmezhető MacBook Pro, aminek volt értelme, az a 2015-ös volt, és az sem volt egyébként a piachoz képest egy erős gép, az csak egy jól összerakott, korrekt, épp elég erős gép volt,
nem akarok.
De az is majdnem 500 000 forint, és amit nem azóta akarok. Hoznak ki, egyre drágábbak, és nem jók. Melegszenek, elromlanak, beragad a billentyűzetük, szar. Tehát konkrétan egyre rosszabb a producerek felé az Apple, de nagyon jól kihozza ezt a szürke Darth Vader Mac Pro-t, meg iMac Pro-t 1 millió, meg 1 millió 300 ezer forintért, amit tényleg agyonver egy PC.
De Csabi, pillanatnyi élmények alapján beszélsz. Ez ugyanígy megvolt régen is. Amikor kijött az első Unibody MacBook, akkor az ugyanúgy az első szériája a mindenféle hülye gyerekbetegsége volt. Aztán szépen kijavították őket, és utána beleszerettél, és a ma annak a szériának a csúcsát tartod a legjobb, máig legjobb Apple gépnek. Aztán kihozták most az új szériát, ami ez a touchbaros, pillangó, billentyűzetes valami, és ez a szériának is voltak betegségei, és majd elkezdik javítgatni, és majd egyszer ez lesz az, amire azt fogod mondani, hogy ó, basszus, de jó volt az a kiforrott dolog.
Azért, mert iMac-kel ugyanez volt, annak is porosodott a kijelzője évekig, és nem tudom, mennyi idő volt, amíg rájöttek, hogy jobb szigetelést kell alkalmazni. És talán már teljesen össze is tapasztották az egészet, teljesen szétkapni meg a szelőzőn, legyen.
Ott van az a perspektíva is, hogy nekem eddig három darab MacBook Pro-m volt, mind a három, vagy nem, a harmadik nem, de az előző kettő, az az adott szériának az utolsó modellje, a Retina előttiből is, meg a retinás ezüstből is nekem volt az utcsó, mind a kettő fantasztikus, tökéletes, kurva jó volt. Az elsőt azt 6 éves korában vásároltam, és használtam 2 évig, nem melegedett, nem zúgott, nem lassult be, nem fagyott le, és amikor azt vettem, akkor abból a pénzből konkrétan csak sokkal rosszabb PC-t tudtam volna venni, ilyen recsegős, ropogós észereket, vagy nem tudom. Jelenleg a 500, mit tudom én, hány ezer forintos MacBook Pro-mból gyakorlatilag tudnék venni sokkal gyorsabb, ugyanennyire könnyű, szép laptopot PC-ből, amit én nagyon utálok elismerni, de sajnos így van, és nem vennék olyat, mert hogy snob vagyok, de akkor is a piac beelőzte az Apple-t ebben, és nem látom, hogy ezzel foglalkoznának.
De ez nem baj, és ezt valamilyen szinten majd nyilván ezt fognak vele foglalkozni, de azzal nem tudsz mit kezdeni, hogy a piac beéri és leelőzi a versenytársait. És ez baromi jó, ez tök jó, hogy nincs minden lemaradva, és nem minden egy kalap szar, kivéve az Apple, amire meg nincsen pénze az embereknek. Oké, hogy tök jó, hogy most már lehet versenyképes dolgot kapni olcsóbban. Jó, hát hogyha Apple-t akarsz venni, akkor nyilván kicsengeted azt a pénzt, és kapod azt, amit kapsz, de van most már alternatívád. Aztán van, aki meg él ezzel a lehetőséggel, és azt mondja, hogy jó, neki jó lesz a Windows is, mert a Windows 10 most már neki elfogadható, más meg nem.
Hát és... figyelj, abban a másodpercben, hogy lehetne natívan macOS-t telepíteni PC-re, biztos, hogy adnám el az Apple hardvereimet.
De ez, ilyen nem lesz, és ez
hát
pont
ilyen
ezért
nem lesz.
Tudom.
De hogy ez tök szomorú, hogy én az Apple fanboyból 4 év alatt ide züllöttem. Hogy így rohadtul nem érdekel a keynote 0%-a sem, és tényleg kizárólag azért vásárolok kurva drágán egy underpowered gépet, mert szeretem a szoftvert, ami rajta fut. Ez nagyon szomorú.
De azért, mert most nem akarom ezt ennyire kisarkítani erre, de a csalódás élményeidet hagytad, hogy erősebbek legyenek, mint azok a dolgok, amik miatt lehet ezt az egészet szeretni.
Hát jó, nyilván ez egy régi kapcsolat, és már így 6-7-8 év után persze már nem tudok minden nap örülni annak, hogy jaj, de szép a macOS-nek az ikonjai, meg a terminál, meg az... Persze, oké, jogos. De hogy... néha nem kell kicsit felturbozni azt a kapcsolatot, hogy így tud értékelni, és ne csak a kötelező legyen, és az is egyre rosszabban, vagy nem tudom. Most nagyon rossz ez az analógia, tudom csak.
Nem. Én nekem tetszik az analógiát, mert átfordíthatom abba, hogy egy kapcsolat az mindig kettőn áll, és te most mindig az Apple-től várod, hogy valami nagyot nyújtson.
Basszus, az elmúlt években így millió fölötti forintot hagytam náluk annak reményében, hogy most majd ettől jobb lesz. Tudom, hogy ez megint egy rossz párkapcsolati analógia a pénz, de hogy most mi mást adjak én az Apple-nek?
Az a baj, hogy az Apple-nek több más ember is fizet, és igazából leszarja az, hogy te egyedileg mit
hát
akarsz.
Hát ez az.
Kiszolgálja a többi ember igényeit, meg esetleg a tiédet is, de
akkor
lehet,
ezzel is
oda
jutunk vissza, hogy gyakorlatilag az emberiség többsége tök idióta, és emiatt mi az okos, szép, tökéletes kisebbség szenved?
Nem, Csabi, amikor azt kérdeztem tőled, hogy mondd meg, hogy te mit adnál, hogyha az Apple most nem ad, akkor te azt mondtad, hogy pénz. Ehelyett adhatsz neki türelmet, adhatsz neki bizalmat, adhatsz neki megértést. Ezek azok a dolgok, amik neked vannak, és adhatod neki.
Adhatsz nekem neki ez kicsit kíváncsiságot. Cheesy. Tehát, hogy nekem, tehát azért ők mégiscsak egy cég. akiknek fizetek azért, hogy dolgozhassak a megbízható cuccaikon, és ők egyre rosszabb minőséget, egyre több pénzért adnak nekem. Tehát én nem gondolom, hogy ez ennél emocionálisabb kellene, hogy legyen.
Szerintem a MacBookok ugyanúgy drágák, mint régen is drágák voltak. Az, hogy most valamiből egy széria szar, régen is volt szar széria, és kibírtuk.
Rájöttem, hogy vissza kéne mennem orvosi egyetemre tanulni pszichológiát, és kibaszottul szarrá keresném magam azzal, hogy régi Apple rajongóknak a lelki világát ápolom a mai jelenkorban, és próbálom nekik helyre tenni az önbizalmukat, meg a bizalmukat a cégben.
Van egy jó hírem.
Lehet, hogy az Apple-t meg is fogom keresni ezzel.
Tomi, van egy jó hírem, csak a pszichiáternek kell orvosira járni, a pszichológust azt már képzik ilyen felnőtt képzésben is, szóval...
Arra. Hát de lehet, hogy gyógyszerezni kell őket, mert annyira komoly, hogy akkor inkább pszichiáter leszek.
Meg abban több pénz is van.
És gondolj bele, hogy lenne ilyen izé is, hogy eléd rak egy Samsungot, meg egy Apple-t, melyiket választanád? És így nyúlsz a Samsungval, és így rácsap egy ilyen geci nagy vonalszóval. Nem! A másikat nem. De képtelen vagyok rá. Kérlek, ne, a Samsung kell.
Nekem nagyon tetszett egyébként a Bétnek a tweetje most nem olyan rég, aki átállt egy Android telefonra, és az volt neki az összmegjegyzése, hogy nem tudom, pár nap vagy pár hét után az a tapasztalata, hogy minden van, ami az iOS-en, csak minden szarabb egy kicsit.
Hurrá!
Tehát, hogy valahol még mindig több az odafigyelés, és igen, ezeket nem tagadhatja senki, hogy igen, melegszik a gép, igen, zajos a gép, igen, beragad a billentyűzet, azért, mert próbálkoznak valamivel, és amennyire lehetőségük van, annyira ki is tesztelik, aztán nyilván valami meg a usernél jön ki.
Hát igen, csak dühítő, hogy ennyi pénzt fizetsz, és akkor ilyen hibák vannak. De ez meg az igénye jár. Tehát nagy az, erről is beszéltünk múltkor, hogy egyszerűen nagyon megnőtt az igény, és nagyon gyorsan kell nagyon sok terméket legyártaniuk, beleférnek a széria hibák.
És ez tervezési hiba.
Akkor tervezési. Ha zokszó nélkül javítják, és kicserélik, mondjuk egy kicsit verned kell az asztalt, de nem kell ráfizetned, akkor azt mondom, szerintem addig teljesen oké. Okay. Onnantól kezdve nem oké, okay, hogyha az neked idődbe, energiádba és újabb adag pénzedbe kerül.
Hát, abban a másodpercben, hogy nekem már nem javítják garanciában az egyértelműen tervezési hibás MacBook Pro billentyűzetemet, én ott nagyon-nagyon morcos leszek, tehát hogy az így nem oké. Okay. Most egyszer már cserélték Gariban, elvileg ugye 4 éven, tehát a vásárláshoz számított 4 éven belül tart ugye a csereprogram. Abból még nekem vissza van majdnem 3. Addig még valószínűleg ez a gép a fő munkagépem lesz, hogyha ez után romlik el, és akkor azt mondja az Apple, oké, okay, a 300 ezer eladható géped most 240 ezerért fog tovább működni, na az nagyon nagy probléma, tehát azt nem lehet megcsinálni.
Ha direkt nyitsam rá a figyelmedet arra, hogy jelenleg egy laptopról beszélsz, aminek 4 éves csereprogramja van arra az alkatrészre, amiről beismerték, hogy tervezési hibás, hol a büdös francba találsz egy másik laptopot, ami fél év után már nem lehet eladni, mert senkinek nem kell.
Rendben van, és akkor 4 év után fogadjam el, hogy elromlik?
Tehát, nem, ha 4 év után akarod használni, akkor lehet, hogy kifizeted érte, ami nem tudjuk most mennyibe kerül egy billentyűzetcsere, valamennyibe kerül.
Én konkrétan megkérdeztem, 220 ezer forint, mert topkézzel van összecsirízezve.
Jó, akkor mondom neked, hogy 4 év alatt termeld ki az árát a következő laptopodnak.
Hát amit amúgy is meg fogok tenni, de hogy akkor az ember, aki tőlem majd használtam megveszi ezt a gépet, az bármikor számítson rá, hogy este még begépelt egy e-mailt vele, reggel pedig nem tudja begépelni az e-mailt, mert berakad 5 gomb egyszerre, ami velem megtörtént 5 éves korában a gépnek.
Hát de így nem fog tudni eladni.
Hát ez az, basszus.
3 évről beszélsz, az alatt a 3 év alatt még egy csomó minden történhet, tehát itt találnak egy megoldást, amivel meg lehet oldani ezeket is.
Hát nagyon bízom benne, ezt mondom összehasonlítás, hogy nekem volt 8 éves MacBook Pro-m, amivel pénzt kerestem, és meg se nyekkent. És azért adtam el, mert így kellett az ára az újra.
Figyelj, hogy... Csabi, mondok neked még egy verziót, és ezzel szeretnék utalni egyébként a mostani keynote-nak az utolsó szekciójára, ahol a környezetbarátságra meg az újrahasznosításra fókuszálnak. Lehet, hogy 3 év múlva az Apple ott fog tartani, hogy vidd be egy Apple resellerhez, vagy egy Apple Store-ba, ami kapcsolatban áll az anyacéggel, a gépedet ők beveszik alkatrésznek, mert abból ők újra tudnak hasznosítani egy csomó mindent, hogy abból iPhone-okat, meg tableteket, meg mit tudom, laptopokat gyártsanak, és adnak neked egy olyan versenyképes kedvezményt a következő gépedre, hogy azt mondod, hogy jó, akkor ezt a gépet, amit egyébként nem tudnék eladni senkinek, ezt inkább beadom nektek, hogy mégis kapjak érte pénzt. És cserébe támogatod a környezetet.
Ez most is van, most is le tudod adni az Apple-höz, és adnak érte pénzt, csak az a baj, hogy kevesebb pénzt adnak, mint amennyire használtan el tudnád adni,
hát igen,
a használt
piacon. Hát igen, de mondjuk
piacon.
Tegyük fel, ez a gép eljut az életciklusának arra pontjára, amiről Csabi beszél, hogy már nem fogják gariban cserélni a hibás billentyűzetét, valószínűleg föl fog készülni rá az minden tulaj, akinek ilyen gépe van, hogy ez lesz a reális opció, és az Apple nem azt fogja mondani, mint mondjuk egy Asus, hogy mi, hát hagyjál már, hát mi, hanem hozd be a gépedet, adok érte pénzt. És a gépedet szét fogjuk szedni, újra fogjuk hasznosítani, és stb. Stb.
Hát gyakorlatilag ezzel kettő dolgot mondtunk ki, és mind a kettőben egy picit alátámasztva érzem a felvetésemet, hogy egy, az Apple az nem jó, de jobb, mint mások. Kettő, az Apple régen jobb volt.
Tehát, miért volt jobb?
Mert nem romlott el 4 év után a számítógépe, bassza meg azért.
De volt olyan számítógép, ami első szériás volt, és rossz volt, és elromolhatott.
De az enyém harmadik szériás, basszus. Nem áll. Tehát, hogy ez a Touch Bar-os 2016-os, az jó, második, bocsánat, második szériás. És kijött belőle most ugye a harmadik, ami már a másik fajta pillangós billentyűzet, ami állítólag már nem ragad be, de hát ugye még nincs egy éves, úgyhogy nem tudjuk. Volt már akinek beragadt, de kevesebb valakinek ragadt be, szóval igazából én el tudnám viselni, hogy a kicsit nagyobb úton járna a billentyűm, ha cserébe mindig azon az úton járna.
De akkor elmondhatjuk, hogy a te csalódásodnak egyébként a fő forrása, hogy az egyébként drága pénzért vett számítógéped, az neked csalódást okoz? Mert elromlik?
Nem, abszolút nem. Én az elmúlt 4-5 évet úgy summáznám, úgy kínótok, mint saját eszközeim tekintetében, hogy elfogyott a bugi, elfogyott a fűszer az Apple-ből, és egyébként meg több pénzért kapok meghibásodásra hajlamosabb készülékeket. Így mondanám.
Jó, én meg szeretnék visszautalni egy korábbi podcastünknek arra részére, amikor valami olyasmit magyaráztam, hogy amikor mész föl, mit tudom én, a hegyre, és nézegeted a kőlépcsőket, amiken sétálsz föl, az nem túl izgi, de sokkal érdekesebb a fentről a látvány, mint lentről. És ez az 5 év is erről szólt, hogy amikor lépsz egyet föl, mi változott? Hát nem sok. Viszont, hogyha ahhoz hasonlítod, ami 5 évvel ezelőtt volt, akkor eléggé mindblow.
Lehet, viszont 5 évvel ezelőtt maradéktalanul boldog voltam, és térítettem az embereket az almára. Most viszont mindenkinek azt mondom, hogy hát nem tudom, döntsd el.
De 5 évvel ezelőtt is évről évre el voltál varázsolva? Vagy 5 évvel ezelőtt volt egy pont, amikor nagyon szeretted az Apple, de akkor sem voltál évről évre elvarázsolva?
De a kínótokat szerettem. Tehát a Steve Air a végén emlékszem, hogy izgultam, hogy most mi lesz, és emlékszem, minden kínóton 4-5-ször felkiáltottam, hogy yes! Most konkrétan elaludtam, de hogy így effektíve nem volt mondat, ami felizgatott volna ezen,
hát,
a kínóton.
Nekem továbbra is vannak ilyen pillanataim. Jó, nincsen sok, de megvan az a 2-3 pontja minden kínótnak, amire azt mondom. Nekem például az, hogy az új negyedik szériás órával lehet EKG-t mérni, és ezt igazolta az amerikai orvosi nem tudom micsoda, hogy elfogadják, és az orvosok használhatják ezt az információt, ugyanúgy, ahogy a heart rate adatokat is. Ez szerintem eléggé komoly dolog.
Ezt el kell ismernem, ezen a téren amúgy tök jók, csak engem ez nem érint, mert nem kell okos óra, de ez tényleg fasz a dolog.
Én futáshoz használok egy okos karkötőt, amiben van heart rate szenzor, és szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog.
Nagyon durva, ajtak brit tudósok bebizonyították, hogy taxit is lehet vele hívni. Elképesztő. Komolyan. Még egy dologról beszéljünk, csak hogy, mert gondolom, szerintem nagyon sokan hallgatnak minket, és arra gondolnak, hogy mi kis burzsúj gecik vagyunk, mert most kijöttek az új iPhone-nak az árai, és az XS otthon a 64 gigás 400 000 forint. Ti is azt látjátok így, főleg a mostani árazásból, én nem fogtam a hajam az 1100 dolláros iPhone-tól, mert pont ez, amiről az előző adásban, vagy az előtti adásban beszéltünk, ez a szolgáltatás alapú világ. Szerintem az Apple is rájött arra, hogy minden, senki nem tud, nem, tehát nem, az emberek nem tudják maguknak megengedni, hogy kápiba kiadjanak szerintem ennyi pénzt egy iPhone-ért, és mindenki vagy valami csomagba veszi, vagy részletre, vagy ebbe az Apple cserélős programba van benne, és ezáltal kevésbé, tehát ezáltal sokkal jobban tudnak emelni árakat, mert te kevésbé fogod megérezni, mert mindig mondjuk havonta nő, mit tudom én, 5-10 dollárral előfizetési díjad. Szóval, ja. Nem? Ja. Nem értünk egyet? Jó, én... hát akkor következő téma.
De nem, én egyet értek veled, én se veszek zsebből iPhone-t, mert egyszerűen nem tartom logikusnak, tehát most nem kezdek rá összespórolni, és mondjuk egy évig spórolni azért, hogy majd vegyek egy telefont, mert akkor egy évig nem adom ki azt a pénzt, amit igazából kiadogathatnám úgy is, hogy közben használom. Ez a, ugye a hitelre vásárlásnak az alapja. Tehát nem látom ennek különösebb értelmét. Szóval én egyetértek veled, hogy ez szerintem így van. Az, hogy egybe közlik az árukat, tehát nyilván nem. Van olyan cég, van olyan dolog, mint például az autó, azokat nem reklámozzák teljes áron, hanem azt mondják, hogy már havi 30 ezer forinttól. Vagy már olyanokat is mondanak, hogy napi 1000 forinttól. Tehát nyilván arra...
Ez már otthon is így van? Mert én ezt először itt láttam Angliában.
Már itthon is mondják, hogy napi 1000 forinttól megvehetek.
Emlékszem, hogy régen mindig az volt, hogy 3 millió forinttól új Astra, mit tudom én mi, és igen, ez azért sokkal kényelmesebb így rá gondolnod, ha azt mondják, hogy mit tudom én, 190 fonttól egy autó, mint hogy most ki kell perkálnod 3 milliót, és úristen, arra hitelt kell fölvenni.
Szerintem nagyon kevesen, nagyon kis réteg az, aki új autót zsebből vásárol. Mindenki másnak az új autó az csak akkor opció, hogyha nem látja azt, hogy 6 millió forint, meg 10 millió forint.
Szerintem ez nem csak Magyarországon, hanem ez bárhol az egész világon, de igazából bármire ki lehet vetíteni, tehát lakástól kezdve nagyobb műszertechnikai termékekig, műszerektronika. Hogy van az? Szóval igen. Csabi, jól vagy?
Jól vagyok, bocsánat, csak közben próbálok még puskázgatni a Twitterről, hogy akáronnan reakciókat, hogy ki hogy éli ezt meg. Hát szokásos, vegyes.
Nézed, mi a Samsung.hu? Nem haragszunk meg, hát most előfordul.
Hát sokan az ilyen játékos podcastek az ilyenkor például azt szokták fölemlegetni, hogy basszus, de miért hoznak konzoljátékot kis mobiltelefonra? Miért van Fortnite meg PUBG telefonon? És basszus, azért, mert vannak emberek, akiknek nincs otthon gaming PC-je, meg nincsen otthon konzolja se, viszont van egy okos telefonja, ami éppenséggel tudja futtatni ezeket a játékokat, és van, akinek ez a kapu a komolyabb játékok felé, és ezt felismerték a játékgyártók is.
De ti már Fortnite-toztatok mobilról? Milyen lehet? Én igazából Minecraftot próbáltam ki annak idején, meg volt még valami hasonló lövöldözős játék, amikor még ilyen virtuális joystickot kellett így mozgatni, de így sose tudtam elképzelni. Az az ötlet nagyon jó, amikor egy ilyen tokba behúzod, és igazából kvázi, mint egy ilyen Nintendo Switch, vagy valami hasonló ki tudja egészíteni a telefonodat, de hogy így ezt így érintőképernyőn, egy Fortnite, ahol tényleg össze-vissza kell nyomkodni a konzolon is a dolgokat, a kontroller. Mind ezt a kettőt miért kellene?
Ebből se vagyunk, emiatt se vagyunk egy legjobb, hogy mondjam, nézőpont, mert mindannyiunknál ott van a PlayStation 4 otthon, és konzoljátékokhoz vagyunk szokva, és hogyha egy konzoljátékot odaadnak a kezünkbe a mobiltelefon, akkor azt mondjuk, hogy vidd már innen a szart, tehát ez így nem lehet játszani. Viszont van, akinek csak az opció, a telefonja a legerősebb IT eszköz a lakásában, és arra fogja letölteni a lehető legjobb játékot, amit futtat a telefonja, és úgy fog vele játszani, ahogy tud. És mondjuk az ismerőseiből egy csomóan még ugyanígy vannak, és akkor együtt nyomják. És ez van. Múltkor azt láttam, hogy benn ültünk, társasjátékoztunk az ingénbe, és bejött egy társaság, leültek egy asztalhoz, mindenki rendelt egy sört, aztán előkapták a telefonjaikat, és játszottak. Nem ültek át konzol játékozni, meg bérelni egy ezresért egy izét, hogy fifázzanak négyen a kanapéról az óriás kivetítőn. Nem, fogták a kis telefonjaikat, és sörözgettek, és telefonon játszottak az asztalnál. Mert egyébként erre is képesek már a mai okostelefonok, hogy konzol minőségű játékot tudsz rajtuk futtatni. Lásd, a keynote-on is volt a Bethesdának a ez az új kardos játék, ez a milyen szériának? Melyik sorozat volt ez a...
Zelda?
Nem, de hogy. Amit itt most bemutat, te nem láttad, Tomi, ugye?
Nem,
most,
nem,
amit
nem.
Bemutat, az Elder Scrolls. Az Elder Scrolls-nak a Blades nevű része fog kijönni iPhone-ra, ami valamilyen ilyen kardos elitgárda, ez a Blade-ek, ők, és akkor vele kell menni, és akkor lehet varázsolni, meg kardozni, meg harcolni. Egy kicsit nekem emlékeztetett a Infinity Blade-re egyébként, de már az is egyébként konzolkaliber volt a maga nemében.
Egyébként, ha akartok újdonságot látni, akkor menjetek fel az Apple honlapjára, és nézzétek meg az iPhone-nak a termék oldalát. Én konkrétan le akarom nyalni a képernyőről. Gyönyörű.
Hát ahhoz nagyon-nagyon értettek, tehát, hogy annak idején emlékszem, hogy ilyen design szempontból iskola, frontend fejlesztés szempontból viszont anti-iskola volt az Apple-nek a legtöbb termék oldala.
És ez egy ideje megszűnt.
Már nem így van, hanem igen, normális de... frontend megoldásokkal, gyönyörű transition-ökkel, meg olyan technológiákkal csinálják őket. Hát nem tudom, ez a gradienses szöveg, ami ténylegesen szöveg, és ahogy ez így szépen responsívba szép. Visszaadaptálódik, hát igen, tehát ezt így szakmabeliként azt kell mondjam, hogy yes, ez így nagyon-nagyon szép. És ahogy így görgetsz lefelé, ahogy így a színekkel játszanak, ahogy így áthagyják a telefonnak a színvilágát, tehát hogy azért tehát engem ez a fajta élmény, meg ez a fajta dolog köt az Apple-höz. Tehát most két hónapig irodában dolgozom, főleg backend fejlesztőkkel, és hogy így a legtöbben ugye Linuxosok, meg Windowsosok, és így megláttak ugye első nap bejönni a egyéves MacBook Pro-mal, és így rohadt Apple-ös meg miért jó ez, meg mutasson már, meg miért jó ez, és mutattam neki, hogy tessék, nálunk így néz ki egy terminál. Nézd meg a Chrome-ban a border radius-t, hogy nálad az pixeles, meg csúnya, meg nézd meg azt, hogy itt ez a lekerekítés ilyen, ott meg olyan, és hogy így hát nekem ez tök mindegy. Na ennyi. Tehát pontosan ez az a különbség, ami miatt mi ezt használjuk, ők meg azt használják. És hogy amikor egy ilyen termékoldat meglátok, akkor így elszorul a szívem, hogy igen, ezt a minőséget, ezt az iszonyatos részletgazdagságot, meg ezt akarnám kapni a hardverektől is, meg így a keynote-októl is. Nyilván terméket fejleszteni kicsit nehezebb, mint weboldalt. Értem. Csak egy kicsit ezt hiányom, de persze alaptalan, meg hülye vagyok, tudom.
Félig meddig egyetértek, félig meddig meg mégsem, mert egy technológiai műremek az összes iPhone úgy, ahogy van.
Tulajdonképpen igen, persze, ezt már inkább csak megszoktuk, és azért nem veszük észre. Igen,
igen,
ez igaz.
Egy kicsit ezért mondtam, hogy amikor így a közben csetelgettünk, miközben ment a keynote, és írtatok, akkor jutott eszembe, hogy hát olyan numb lett mindenki, csak az angol szót tudom erre mondani, mert olyan kicsit érzéketlenné váltunk az újítások felé, mert annyira ellettünk kapatva. Én is látom azt, hogy nincsenek akkora dolgok, csak én egy kicsit torzítom a saját valóságomat, és azt mondom, hogy jó, oké, akkor nézzük, hogy most ténylegesen mi az, aminek ebből a dologból lehet örülni. És így ki tudom szűrni belőle azt, mert én már egy borzasztóan erős szűrőn keresztül az elmúlt, mikor is 2004, az elmúlt 14 év Apple eventjeinek szűrőjén keresztül nézem a mostani Apple eventeket. Egyszerűen nem tudom máshogy. Ebben élek. Több régebb óta van Mac-em, mint amennyi ideig valaha volt PC-m.
Hát azért én ezzel picit máshogy vagyok nyilván, tehát én fele ennyi ideje vagyok csak ezen a platformon, tehát... És én ugye pont a legjobb időszakban csatlakoztam, tehát én konkrétan ez az OS X Lion meg a 2-3-as iPhone környékén érkeztem, és akkor volt szerintem a legizgalmasabb ez a brand, mert akkor még annyira nevetségesen le volt maradva mindenki más, hogy egyszerűen volt az egészben egy ilyen olyan közösségi élmény, hogy te vagy azok között, akik értik.
Csabi, akik a jó oldalon neked, állnak. Hogy ez ugyanilyen izgalmas volt még 7 évvel ezelőtt, azelőtt is, sőt, akkor még nisebb
hát
dolog
gondolom,
volt az egész.
Gondolom,
tehát
persze.
Amikor én először megvettem az iMac 5G-t, és hazavittem, és kiraktam a koliba az asztalra, és akkor bejött valami kolis társam, és mondta, hogy klassz az új monitorod. Én megmondtam, hogy nézd, belenyomom a CD-t oldalról. Ez mi a fasz ez a cucc? Hát, igen, akkor azok más dolgok voltak, meg imádtam a kis izémet, a kis fehér iBook-omat, ami még PowerPC-n G4-es iBook volt. Tehát ezek, azok nagyon szép idők voltak, és ez a sok év, meg a sok fantasztikus dolog, amiket időközben kihoztak, meg mutattak, az iPodjaim, amik voltak, meg az első iPhone-om, ami volt, az iPhone 3G. Ezek tényleg ilyen óriási újítások voltak, és hogyha ezeknek a tükrében nézem azokat az eventeket, amik most történnek, akkor én is ugyanúgy érzem, mint te, hogy hát itt nem volt akkora nagy durranás, de És aki most eszmél rá, mondjuk tegyük föl, azt mondod valakinek, aki soha nem nézett Apple eventeket, és mondjuk hozzá van szokva egy olyan világhoz, amiben látott egy-két ZTE, meg itt tudom, egy HTC, meg egy Huawei telefont, bár most már ők is kezdenek nagyon fancy bemutatókat, meg mindent tartani, és nézd meg egy Apple eventet, és de már ott sem, mert annyira mindenkinek a kezébe ott van az iPhone, tehát ha más nem, az ismerősödnél láttál egyet, hogyha nem vagy az.
Igen. Közben egyébként említsük meg a Tóth Balázsnak
a
munkásságát, csak egy ilyen 30 másodpercet fecséreljünk rá, hogy az Index címlapra hogy ment ki az event. Bemutatták az új iPhone-okat, 578 ezer forint lesz a csúcsmodell. És megnézel a cikket, ahol élőben közvetítették, tehát így ilyen bejegyzések vannak, hogy vajon belefér még vajon MacBook vagy iPad bejelentés? Itt az iPhone XR. Így ennyi. És akkor a végén ilyen kis cinikuskodó kis izék, hogy hát az sose jelent jót, amikor egy telefont a színeivel demóznak. Így ez volt az Index közvetítése a keynote-ról. A végén meg kiírták az árakat. Köszönjük szépen.
Nekem a Tóth Balázs az olyan, mint a Six, hogy fogalma nincs, mi a picsáért kap fizetést amúgy. Tehát, hogy mind a ketten utálkoznak, Six mondjuk egyre hanyatló színvonalban, tehát régen még szórakoztam az írásaim, most már dögunalmasak.
Ugyanezt csinálják az Android szekcióval is, vagy csak az Apple-lel?
Azért hype-olják a Huawei-t, meg nem is tudom, mi volt még.
Igen,
a másik.
Igen, de a Huawei meg a Samsung cikkekben is rendszeresen megemlítik, hogy bezzeg az iPhone 3 pixellel szarabb, bezzeg az iPhone 50 ezerrel drágább ugyanezért. Mindig benne van az Apple haterség, de így ezer éve.
De azokat fizetik akkor, nem?
Hát, meg az is a durva, hogy ez a csávó a saját bevallása szerint ő Apple rajongó, tehát hogy neki Apple számítógépei is vannak otthon, mert hogy ilyen gyűjtő, meg geek, meg nem tudom mi a tököm, az egészről igazából csak az jön le, hogy egy csomószor összekever dolgokat, tükörfordít dolgokat, nem érti, hogy hogyan működnek, és olyan megjegyzéseket tesz bele a cikkbe, amit senki nem kért. Tehát, hogy én gyűlölöm ezt a szubjektív újságírást, amit az Index csinál meg, amit a 444 is. Engem kurvára nem érdekel, hogy ők mit gondolnak valamiről. Én akarom azt a hírt elolvasni, és az alapján eldönteni, hogy mit gondolok.
Ja, tudósítsanak, ne kritizáljanak. Igen.
Kritizáljanak, de akkor de legyen ez az arányban. De meg tényszerűen legyen, tehát ne így tegyenek föl cikkeket, hogy izé a 64 gigabájtos a legkisebb tárhelyű modell, és hogy az már az Androidon is izé tök ciki, amikor ránézek a telefonomon, minden a felhőbe van mentve, és összesen 20 gigát foglal minden a telefonon a 64 giga, akkor az hol van még ahhoz képest? Tehát ilyen apróságokba így beleszúrkál, mert azt gondolja, hogyha ezt csinálja, akkor így össze tudnak kacsintani az Android fanatikusok, vagy az Apple gyűlölőkkel, és akkor így tök menő, mert beletartozunk abban a nagy klikbe, akik utálják az Apple-t. Hát, de az Apple meg ezt meg leszarja. Tehát.
Lehet a nagyobb tábornak kell nyalni, nem? De most nem tudjuk, hogy most igazából, tehát az volt az érdekes, nekem mindig ezt tetszett, ilyen nevetségesnek tartottam, hogy amikor megjelentek az ilyen Apple hater emberek ilyen cikkek alatt kommentezgetni, hogy ők folyamatosan szitták, anyázták az Apple-t, viszont amikor Androidos cikk jött ki, én nem igazán láttam soha ilyen Apple fanboyt megjelenni, hogy no tessék, ez milyen szar, az milyen szar. Tehát az Apple-öseket nem érdekli, hogy mi van az Apple-ön kívül, az Androidosok meg mindig oda csődülnek, és így nézik, hogy na, hát ez szar, ez fos.
Jó,
hát tök jó, és akkor menjetek haza, aztán beszéljétek meg, hogy a saját platformotok az milyen. Na, hát az kurva jó. Na persze, jó, oké.
Okay. Most így mondtad ezt, mennyire mázlista az Apple, hogy nem a 7-es verziónál jutott el, hanem a 8-as után ehhez a Face ID, meg hasonló technológiákhoz, és utána rákövetkezendő évre nem kellett kijönni egy iPhone 7R-t. Oh. Mennyire menő lett volna. Na, amúgy érdekes még a termék oldala, hogy nem tudom, hogy ezt mióta csinálják, de most például úgy van kiírva akkumulátor idő, hogy tovább tart 30 perccel, mint az iPhone X.
Ezt nagyon észrevettem a keynote-ba is.
Tovább tart másfél órával, mint az iPhone 8 Plus, meg ilyenek.
Igen, nem mondanak már abszolút időt. Azért, mert egyszerűen a felhasználásnak a függvényében már nem lehet azt mondani. Régen lehetett azt mondani, hogy ennyi ideig tudsz rajta zenét hallgatni, ennyi ideig tudsz rajta videót nézni, ennyi ideig tudsz rajta böngészni. De senki nem használja így a telefonokat, ezt nem lehet így le. Ezért, ahogy laptopot se tudod azt mondani, hogy ennyi, tehát szokta néha GK-n mondani, hogy hát ezzel a laptoppal nem lehet fejleszteni 10 órán keresztül. Jó, de lehet, hogy 10 órán keresztül ott áll, és nyitva van rajta egy böngésző, egy weblappal. Nem, nincsenek abszolút értékek, hanem az van, hogy te használod az iPhone 10-et, tudod, hogy nagyjából a te használatod mellett ez mennyit tud, és ahhoz képest még plusz fél óra. Ez egy relatív akkumulátoridő növekedés, amit lehet, hogy sokkal könnyebb megfogni, mint ha azt mondod, hogy hát eddig a 10 tudott 10 órát, ez meg tud 10 és fél órát, de igazából egyik se tud 10 és fél órát, meg 10-et se. Ez a maximum, ami elméletileg valahogy kisajtolható a telefonból. Ez így nekem nagyon tetszik. Én is észrevettem, föl is tűnt, hogy nem mondtak abszolút akkumulátoridőt, de ez így reálisabb és hihetőbb.
Meg fogalmam is, mit akartam mondani. Nézzük meg a mozipremierek.hu-n, hogy milyen filmpremierek voltak az utóbbi időben, és akkor hát, ha valami egy-két olyan közös pontot tudunk találni egy filmbe, mit tudom én, hogy hú, te láttad a izét? Most volt
nem,
az
azt nem
Judy
láttam.
Foster
azt én kevésbé nem láttam.
De én azt láttam, viszont én nem láttam azt a filmet, úgyhogy én de tudok beszélni Judy Fosterről, és akkor így össze tudjuk dobni a dolgokat.
Hát, hogy én rögtön tudok egy olyan nyitni, hogy a Macskafogó 4K-ban felújított változata most csütörtöktől premier.
Minden moziban?
Oh, yeah! A Cat Catcher, az nagyon jó film.
Cat nem, Catcher. Egyébként Cat City egyébként.
Igen, tudom,
a Cat
City! De mi volt az izé, akik énekelték régen ezt a macskafogó zenét is, ez a swing izé, a két csávó, két
meg
csaj.
A izé, jazz meg az.
Nem.
Mondd már mi. A Váci Eszter volt az egyik, persze, akik a...
Volt egy ilyen bajszos csávó, na mindegy, most egyből az volt.
Cotton Cup Singers.
Az.
Tényleg. A Kozmorsi volt benne, meg a Váci Eszter.
A jelenlegi infok szerint megerősíthetem, hogy a Cinema City-ben nem lesz, de a Corvinban és a egy-két másik Artmoziban, Budabedben, Csepelmoziban, Pólusban. A Pólusban lesz egyébként a díszvetítés, amire nem tudok menni, mert most van a felvétel közben.
De jó, hallottam, hogy ez ami digitálisan restaurált verzió,
igen,
vajon ezt így lebontották 4K-ra? Vagy,
figyelj, fogták az eredeti kópiákat, amiket fölvettek ugye celluloidra. A celluloidnak a felbontása jóval nagyobb, mint a 4K, ezért, persze, hogyha rendesen be van digitalizálva, akkor 4K-ba lehet digitalizálni, ezt csinálták az eredeti kópiával, ha jól tudom. Ez a digitális restaurálás. És ugye nyilván a színeket is egy kicsit rendbe rakták, de legyen annyira izés, hangyás itt-ott, meg zajos. Szóval szerintem biztos, hogy nagyon szépen megcsinálták, és most ezt 4K-ban, 4K vetítővel vetítik egyébként, tehát most gondolom nem egy 1080p-s filmet fognak fölhúzni 4K-ra, hanem...
Én most olvastam egy kicsit utána ennek a 4K-nak, mert kíváncsi voltam, hogy egyrészt érdemes-e belefektetni ebbe a technológiába, tehát hogy vásárolgatni lemezeket, mert hogy itt nagyon mély az hát nem nagy, hát nagyon sokat lehet kapni olyanokat, ami megveszed az Ultra HD lemezt, ami 4K felbontás, mellé adják a Blu-ray-t, és még le is töltheted netről. Tehát ez ilyen hármas kombóval lehet kapni filmeket nagyon sokat, és utána olvastam, hogy egyáltalán megírje. És képzeljétek, az van, hogy a legtöbb film egyébként lehet, hogy nagyban forog, de mindegyik 2K-ra van konvertálva. Nagyon ritka, amit 4K-ra konvertálnak rá, ezért szerintem a vetítés, tehát vetítőgép sincs nagyon 4K-s. Viszont a trükköket, azokat kizárólag 2K-ba szokták csinálni. Nagyon ritka az a... Tehát iszonyatosan sok idő kell, hogy lerenderelje egyrészt minél nagyobb felbontás, és azért 2K és 4K között geci sok különbség van. És nem tudják egyszerűen megfizetni azt a pénzt, és nem éri meg. Úgyhogy ezért azért sűri az, hogy fölhúzzák a 2K filmeket 4K-ra és kiadják 4K DVD-ként, mert egyszerűen nem akarják úgy lerenderelni értelemszerűen a már 2K-ban megcsinált effekteket. Hát. Ez egyébként tök érdekes. Ugyanez volt, amikor felújították annak idején a Star Trek Next Generation sorozatot Blu-ray-ben, akkor is újra kellett csinálni a trükköket, mert az összes trükk még a régi TV felbontás 4-3-asra volt csinálva. És nem tudtak mit csinálni, mert tehát próbálták kinyújtani a képernyőt, de nem tudtak valamit csinálni, mert oké, hogy volt már leforgatva 16:9-re, de főleg 4:3-as képarányra vették fel a dolgokat, és 4:3-as képarányra csinálták meg a trükköket. Úgyhogy újra kellett az összes trükköt csinálni. Nem csak azért újították fel, mert hogy szebb is legyen, meg faszább is, hanem mert egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a régiekkel.
Én olyasmiket várok egyébként, és most ez meg megint eltávolodás az Apple eventtől, hogy mikor fogják egyszer tényleg ilyen kicsit Black Mirror hatása alatt is vagyok azt mondani, hogy a most bemutatott cucc igazából azt a bőröd alá kell tenni, és a bármelyik Apple Store-ban van egy kis félrerakott helység, ami ilyen licenszelt testékszer beültető helység, amit ők megcsináltak az összes Apple Store-jukban, és licenszes store-ba, és ott frankon beültetik neked a chipet. És hogy neked nem kell sehol menned, ezt minden Apple Store-ban és ilyen premium reseller store-ban meg fogják tudni neked csinálni. És az a chip majd mit tudom én mit fog csinálni, és egy picit ez mekkora megütköznek az emberek, hogy oké, hogy akkor most az új test nem egy másik telefon, meg nem, hanem be kell ültetni egy chipet a bőröm alá, és így...
És abba gondolj bele, amikor abból a chipből jön mondani? Majd az első szériás, ami még egy kicsit bagos, úgyhogy néha tikkel a jobb kezed.
Füstöl.
Igen, tehát egy szép ez, meg minden, csak okosan.
És mit fogsz mondani, hogy nem próbálod ki? Hagyjanak a picsába?
Én ezt nem mondom, biztos, hogy early adopter nem leszek, de hogy nem is tudom, szerintem podcastben is beszéltünk erről, de jó régen, vagy nem tudom pontosan már, de hogy van egy barátom, aki egyébként hallgatja a podcastet, és ővel beszélgettünk erről, hogy nagyon benne van ezekben az ilyen body mod, meg ilyen, tehát konkrétan van a kezében vagy ilyen RFID chip, meg ilyenek, tehát hogy ezzel így hobbiból így kísérletezget, meg foglalkozik ezzel a témával, és hogy ő kérdezte meg ezt, hogy én csinálnék-e valami argumentumot így a testemre, tehát hogy konkrétan ültetnék-e be valami olyan body modot, ami teszem azt csak egy pendrive a legfontosabb adataimmal, vagy nem tudom, tehát bármi ilyet. És azt mondtam, hogy majd, hogyha annyi embernek lesz ilyenje a testében, ahány embernek mondjuk most 2018-ban okostelefonja van, akkor természetesen.
De ez hülyeség, nem akkor vettél először okostelefont, amikor
jó, tehát volt. Akkor jó, azt hiszem 2011-ben volt először okostelefonom, amikor ez még egy picit ilyen drágább, meg ritkább dolog volt, mint hogy mindenkinek legyen, de hogy azért már így
már azért sok
milliós
volt.
Tétel volt ebből, tehát már ez egy dolog volt, amit a boltban vettél garanciával. Akkor persze.
Na hát az egyfajta innováció lesz.
Na hát ez az, és valami jó, nem azt mondom, hogy az Apple jövőre mutassa be az iBuddy-t, és akkor ilyen exoskeletonokba fogunk AR játékozni a játszótéren, csak hogy valami tehát valami olyan termék kategóriát várnék tőlük így 4-5 év után, ami nem az, hogy most a Samsunggal versenyzünk órajelben, hanem hogy oké, mindenkinek van telefonja, órája, gépe, tévéje, de hogy paf, ilyened nincs, és most nem tudom, hogy mit várok,
akkor,
csak...
Akkor itt most mondanám azt, hogy az Apple eddig soha nem hozott ki olyan terméket, ami addig még előtte nem volt. De amikor kijött az iPhone, mobiltelefonunk már volt. Amikor kijött az Apple Watch, akkor is voltak már rengeteg ideje, karóláink.
Jó, megvan tökéletes példa. Tudom, mit akarsz mondani. Akkor mondjuk teszem azt, arra várok, hogy az Apple mondja azt, hogy oké, kap be DJI, megcsinálom az Apple drónt, ami ugyanúgy repül, meg kamera van rajta, mint eddig mindig, de hogy ez ilyen olyan user experience lesz tényleg, hogy így a vacsodból repül föl, és nincs hangja, és 20 óra battery life, és egyből szinkeli az iCloud-ba a 4K videót. Tehát, hogy érted, most mondtam valamit, tehát, hogy már eddig is vannak drónok, megveheted a boltba 100-200 ezer forintért a DJI Mavic akármit, de hogy az iDrone az viszont baszó legyen. Szép is, jó is, meg ilyen nagyon kimunkált, nagyon valamilyen. És hogy ez nyisson egy új korszakot, hogy a DJ azt mondja, hogy hű a picsába, most akkor innoválnunk kell, és át kell forgatnunk a pénzünket kutatásfejlesztésben, mert az Apple beszállt a piacra. Tehát valami ilyen tech hírt várok így a világtól, nem is az Apple-től, a világtól.
Ez egy tök jó példa, annyi ellenvetésem van csak, hogy amikor az Apple belépett például az a vacsal az okos óráknak a világába, akkor még pioneernek számított, tehát ilyen úttörőnek. okos órák tekintetében, ugyanígy az iPhone-nal is. Viszont most jelenleg a drónoknál azért eléggé masszívan már magas szinten megy a dolog, ott ő nem tud úttörő lenni. Az iPhone-nak, az Apple-nek a következő nagy dobása akkor lesz, ha találnak egy olyan területet a mindennapi életünkben, ahol ők úttörők tudnak lenni, mert akárhogy is nézzük, ők akkor is az Apple, ők nem a Google, ők nem a Microsoftok, nem egy olyan cég, ami rövid időn belül az óriási lefedettsége miatt be fogja hozni. Tehát az Android nem sokkal, az Apple-el, az iPhone-nal egy időben, vagy nem sokkal később valahogy úgy jelent meg, és azóta teljesen leuralta az egész piacot. Oké, hogy az iPhone maga, mint iPhone, az a legnépszerűbb telefontípus, de akkor is az Android a piacvezető platform. És ugyanezt fog történni egy csomó mindennel, és az Apple csak olyasmiben fog belevágni, ahol egy darabig ő lehet a de facto és egyedi és egyértelmű, ahogy ez volt az iPoddal, ahogy ez volt az iPhone-nal, ahogy ez volt az Apple Watch-sal. Az okay. Apple TV egy kicsi kivétel, mert akkor is voltak már ilyen tivók, meg ilyen dolgok, de az Apple TV inkább egy ilyen olyan dolog volt, hogy jó, mindenki várja, hogy mikor fogunk kihozni egy tévét, na mi nem hozunk ki tévét, mert az mindenkinek van, nem fognak miattunk új tévét venni, viszont ezt a cuccot lehet, hogy megveszik a tévéjük mellé, és akkor ott van az iOS, meg az Apple élmény a tévéjükön. Ezért ez egy kicsi kivétel. Szóval a következő nagy Apple innováció akkor lesz, hogyha megtalálják ezt a dolgot, amivel ők úttörők tudnak lenni, nem fognak másba belevágni. És lehet, hogy már meg is van, csak még nem tudták kidolgozni elég jól, hogy bemutassák.
Na, akkor jó, akkor ugye a tiéddel kiegészítve ezt várom.
Ez tök jó, mert ezt én is várom, és ezzel tökre egyet is tudok érteni, hogy és ilyet nem fogunk kapni, amíg ez nem történik meg, addig ez lesz, ez a limonádé lesz évente, hogy egy kicsit jobb kamera, egy kicsit jobb kijelző, egy kicsit nagyobb telefon, egy kicsit drágábban. Ez lesz.
Srácok, tök nem tudom, miről jött eszembe, csak hogy legyen filmes content is a podcastben. Teljesen véletlenszerűen megnéztük pár héttel ezelőtt a Vörös Verebet, ami ugye a Jennifer Lawrence-nek a Budapesten forgatott kémfilmje. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon le volt rántva ez a film, hogy úristen, micsoda egy ilyen önsimogató, művész, unalmas szar, és nem, szerintem nem. Nem volt igazán jó, de egyáltalán nem volt rossz. Szerintem ez egy igényes, középszerű, vagy annál egy picit jobb, ilyen korrekt kémfilm volt, amiben tök érdekes, hogy ugye Budapest játszotta Moszkvát és Budapestet egyszerre, és hogy a moszkvás jelenetekben sokkal több helyszínt ismertem fel, mint a budapestes jelenetekben, de ez most mindegy. De hogy Jennifer Lawrence nagyon jól játszik benne szerintem. A férfi főszereplő, akit ugye mi volt az a film, amit ő is írt és rendezett, meg a főszereplő, és volt az, amikor ilyen creepy csávót játszik, aki visz egy ajándékot a szomszédoknak, aztán meg rászáll a csajra. The Gift. Igen, na ő volt a férfi főszereplő, és ő is egészen jó volt, csak ami nem tetszett a filmben, hogy az elején ilyen nagyon szépen körbarajzolta a kis határait, hogy van egy ilyen, nem is igazán tudod melyik évben, de hogy mindenképpen ilyen sötét színszűrős, hidegháborús hangulatú időkben játszódik, ugye ilyen orosz, balkáni területeken, és elindul ez a kőkemény, kiképezzük a kémeinket jelenetsor, amiből aztán ilyen nagyon kusza motivációjú, nagyon nehezen érthető kémfilm kerekedik, hogy már nem nagyon tudod, hogy kikivel van. Te ugyanúgy, mint egy Schuster Szabó Baka kémben, vagy egy... mi volt nemrég az egészen jó kémfilm?
Mindegy.
Kingsman?
Golden Circle? Nem, valami ilyen kifejezetten komoly... Nem, tehát valami ilyen szürke, ilyen... ilyen lakár regényből írták, mindegy, lényegtelen. Tehát, hogy nagyon jól indul szerintem, nagyon jó alakítások, nagyon jól fölvázolja a kis világát, és aztán a végére úgy annyira olyan kis, nem találom rá a megfelelő szót, olyan dull, tudod, olyan kis szürke, meg olyan nem izgulsz már a végén senkinek, de De ahhoz képest, amennyi rossz véleményt olvastam róla, ahhoz képest meglepően tetszett. Tehát, hogy kifejezetten mondjuk a fele lekötött legalábbis, csak a végére fogyott el az, hogy ezt én szeretni akarom. Szóval, aki esetleg amiatt nem nézte volna meg, mert hogy mindenki azt mondta, hogy szar, azért szerintem kezdj el. Tomi, te láttad, nem?
Nem. Én is mindenhol azt olvastam, hogy nagyon rossz, és hallottam másoktól is, hogy nagyon rossz, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy nem nézem meg, és Anna Maria, aki egyébként nagyon meg akarta nézni, ő nagyon sokszor ott álltunk felette a távirányítóval, és elindítsuk, ne indítsuk, és végül nem intottuk el.
Na, hogy pontosan ugyanebben a jelenetben voltunk, hogy ez mindenki azt mondja, hogy szar, meg na jó, nézzük meg. És hogy így abszolút nem bántuk meg, teljesen jó volt, szerintem.
Az utóbbi időben két ilyen filmet is elkezdtem egyébként, ami most van mozikba. Az egyik az American Animals, a másik pedig a Upgrade. És mind a két filmet lekapcsoltam. Én nem tudom, mi van velem. Lehet, hogy már film túltengésem, vagy be lehet unni a filmekbe? Tenap is...
Ne haragudj, Tamás, hány filmet néztél meg az elmúlt egy hónapban?
Hát egy 30-40-et biztosan, de...
Baszd meg.
De ezek közül, tudom én, legalább az egyharmada vagy a fele régi film volt. Inkább a fele régi film volt.
Ez több, mint napi egy film.
Volt olyan nap, amikor 6 filmmel zártunk. Konkrétan így végignéztünk egy csomó régi filmet. Először megnéztük a Pretty in Pink-et, ami John Hughes-nak egyik klasszikusa. Ez volt a legkevésbé tetsző John Hughes film egyébként abból az időszakból, amikor ő ilyen fiatal színészeket, meg ilyen tini fejlődés drámákat írt. Akkor utána mit néztünk? A Hobortos hétvége, ez a Weekend at Bernie's, megnéztük a Poltergeist-ot, rengeteg ilyen régi klasszikus filmet vettünk elő, mert egyszerűen nem volt már semmit nézni, úgyhogy akkor gondoltuk, hogy akkor ilyeneket nézünk.
Ugye, Tomi, megmondom neked, semmi probléma nincsen veled. 40 filmenként én is kiszoktam kapcsolni fél időben egy filmet, csak ez nálam fél évente történik meg.
Inkább azt mondanám, hogy most így ez a 40 film arra döbbentett rá, hogy szelektálni kell. Erősen. Tehát, hogyha már valami nem tetszik, akkor igenis mehet kikapcsolni, vagy ne nézd meg, vagy ne érdekeljen. Tehát itt volt például ez a Skyscraper, ami egy ilyen tök laza popcorn mozinak tűnik, elmész rá, kikapcsolod az agyad, meg minden, de hogy egyszerűen nincs idő, mert minden hónapban kiadnak, mit tudom én, 3-4 ilyen, sőt, ha most már Netflixet beleszámítjuk, havonta 10-20 ilyen film jön, ha nem a Netflixen, akkor a Prime-on, ha nem a Prime-on, akkor hamarosan az Apple-on. Apple ad ki filmeket, meg mi is az a másik nagy cég. Na mindegy, rengeteg, tehát rohadt sok a content, és egyszerűen el kell kezdeni szelektálni, mert főleg a Netflix filmeknél jöttem rá, nem csak azok, amik a Netflix gyárt, hanem amik a Netflix behoz, forgalmaz, mert hogy végül a gyártó nem viszi ki, egyszerűen szemetek. Tehát legutóbb is kijött ki az Ant-Man-be, ez a nagypofás csávó, mindig elfelejtem a nevét. Ez a mexikói srác.
Ja, aki... Peña, mondd meg, Michael Peña.
Michael Peña. Neki volt valami skifije most, valami kihalás, vagy mi volt?
Extinction, ja.
Az. És egyszerűen így azt fölálltam a tévé elől, és úgy adták ezt is el, mint a Netflixnek egy hatalmas nagy filmje, hogy fú, ez most jön, és ezt mindenkinek néznie kell, mint amikor azért hozták be a nem, Super 8, a tököm az. Most nagyon nem vagyok jó film címekben, haragudjatok, de biztos vagytok helyettem is Wikipédia, amiből...
Cloverfield Paradox.
Attól is, mondjuk az annyira nem volt szar, szerintem. A Bright-tól sokkal többet vártam. Tehát a Bright volt az első ilyen Netflixes pofon, amikor azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy egyszerűen ilyen szar filmeket kiadnak a kezükből. Utána szép lassan rádöbbentem, hogy azért, mert mivel, hogy rohadt sok filmet berendelnek, rohadt sok pénzük van, és náluk teljes alkotói szabadság van, ezért mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki úgy csinálja meg, ahogy ő szeretné, és nem szólnak bele, és nem, minden fasza lesz.
Nincs egy kreatív kontroll.
Ez itt a gáz, tehát a legtöbb hollywoodi forgatókönyvön legalább 80-szor mennek át, 60 milliószor írják újra, rendezőket cserélnek, castingnál rájönnek, vagy bár becastingolt szereplőket, hogy mégse fog hozzájuk passzolni, miközben a mondjuk a Netflixnek a gyártási folyamata sokkal gyorsabb, és mondjuk már mit tudom én, fél év alatt leforgatnak, és megcsinálnak, dobozba raknak egy filmet.
Óriási hasonlatom van neked, a Netflix a filmek Elon Muskja.
Mert mindig be van szívva, vagy...
Nem, azért, mert Elon Musk is ugyanezt csinálja, hogy basszus, ami az eszébe jut, azt fogja, beletolja a pénzt, és akkor megcsinálják, és ez oké, egy csomó tök jó film is kijön a Netflixből, ahogy egy csomó tök jó ötlet is kijön a Elonnak a cégeiből, de igazából ott vannak azok a baromságok is, hogy építsünk mini tenger alatt járót, és mentsük ki a gyerekeket vele a barlangból.
Vagy lángszorót, nem tudom, én Muskot kicsit azért még így nem tudom hova tenni. Értem azt, hogy ő zseniális, meg korunk zsenie, meg hatalmas üzletember, meg hogy ő az új Steve Jobs, aki nem olyan, mint a Steve Jobs, de hogy így nem tudom, még nem csinált annyi dolgot, amire azt mondta. Azt mondja, hogy 2000 mennyi, 22-re az embert Marsra fogra juttatni? Ugye ez volt a cél, vagy 2020? Ja. Nem is tudom már. Figyelj, ti láttok ebből valamit, azon kívül, hogy visszajönnek a rakéták? Tehát, de, hogy így...
Figyelj, Tomi, ezzel csak erősíted az analógiát. A Netflix ugyanez. Hány éve van a piacon? Olyan cégeket utasít maga mögé pénzügyileg, meg hírverésileg, mint
de az
egy
más,
Warner Bros.
Hát
egy Universal.
Folyamatosan termeli ki a filmek tömkelegét. Most az más kérdés, hogy milyen filmeket, de egyszerűen rengeteg saját gyártású tartalma van. Viszont a Musknál meg azt látod, hogy itt a Tesla 3, amit még mindig nagyon kevés emberhez jutott el, és még mindig nagyon ritka, mint a fehér holló, és még mindig évekig állnak az emberek sorba, hogy egyáltalán megkapják.
De évekig, nem is tudom, de állnak sorba.
Nem is tudom, mi volt ez a izé. Volt valami? Ja, most volt, igen, a Silicon Valley-nek gyerekek az új évada, az valami szenzációs volt. Én még nem örültem azon a sorozaton.
Igen.
Esküszöm kurva jót tett, hogy kiírták azt az idióta faszt. Nagyon ideges tett már, és szerintem az írók se tudtak mit kezdeni a karakterével. És
a
hála
DJ
égnek,
Miller-re gondolsz, mert akkor nagyon egyetértek.
Igen. Nekem rohadt idegesítő az ember is, meg a karaktere is az volt, és az a baj, hogy az ember ugyanolyan volt, mint a karaktere, úgyhogy várható volt, hogy előbb-utóbb. Nem tudom. Most el is felejtették, most nem tudom, hogy azért, mert volt az a zaklatási ügye, vagy hasonló, és majd beszéljünk Louis C.K.-ről is. Vagy pedig amúgy is egy tahó fasz, és ezért senki nem akarja alkalmazni, de mindegy, jót tett neki, és a Ying-Yang-nak, vagy hogy hívják? Chin-Yang-nek odaadni ugyanazt a karaktert, azzal az akcentus, ez szenzációs. És én azt hittem, hogy az ember ez ennyire hülye. De most van ez a Crazy Rich Asians című film, ezt most láttuk két hete a mozikba, ami igazából egy ilyen bazi nagy görög lagzi, csak ázsiai régió, vagy nem régió, hogy helyek ezt közegben. Ugyanúgy viszonylag kisköltségvetésű, kisebb piacra szánt, és ilyen romantikus vígjáték. És abba is játszik benne, és teljesen hasonló szerep, de tök normálisan beszél, úgyhogy nem olyan a való életben. Én nagyon megdöbbentem. De szerintem mindegy, egy Silicon Valley-ben volt ez, hogy megrendelték a Teslát, és akkor ott mondta, hogy van ez az új modell, ami majd 4 év múlva jelenik meg. De már meg lehet rendelni.
Amúgy mostanában nézegettem ezeket a globál release-eit a Netflixnek, mert azokat is felrakom az oldalra, mert gyakorlatilag azok is filmpremierek, de kimondottan csak a Netflix original és globál release-eket, amik ugye Magyarországra is becsattannak. Érdekes trend van egyébként a filmek jellegét tekintve. Most például a héten jött ki két ilyen igaz történeten alapuló dolog, az egyik egy srácról szól, akit Olaszországba börtönbe csuknak, és ott öngyilkos lesz. A másik meg a Mossadnak, azt hiszem, vagy a Hamasznak, várjál, hogy van? Az izraeli titkosszolgálatnak az egyik ügynöke, aki egyébként Egyiptomban volt egy elég komoly pozícióban lévő ember, neki, tehát ez két ilyen igaz történet, ilyen nem olyan régi történetnek az alapján. Aztán jönnek ilyen dolgok, hogy Hollywood Banker, meg jön ilyen boldogság, várjál, mi ez? Ez nem... Private Life például, ami szintén Netflixes, ez meg ilyenekről szól, hogy ilyen meddő szülők akarnak gyereket, és akkor végül is úgy döntenek, hogy fogadnak egy béranyát. Tehát ilyen Netflix original filmek vannak. És így nem vagyok túlságosan elájulva, a legutolsó, ami érdekelt, és sci-fi volt, az a Tau volt.
Azt megnézted, és jó volt?
Végül nem néztem meg még, de érdekesnek tűnik ott ugye az a sztori, hogy egy a hapsi, egy a szuper modern mesterséges intelligencia által vezérelt lakásában tart egy nőt, akin kísérleteket végez, és a nő úgy gondolja, hogy majd ő meghekkeli a mesterséges intelligenciát, hogy az kiengedje őt a lakásból. Ja, ez a setting a Tau-nál.
Kicsit
ez
ilyen például... Ex Machina felépítés.
Igen, igen, nekem is az jutott róla eszembe. De ezen kívül tényleg, tehát most ilyen trendet látok a Netflixes filmeknél, amik Netflix originálok, és annyira nem izgalmas, tehát nem hoz lázba nagyon egyik se. De lehet, hogy azért, mert nem érdekelnek ezek a real life dolgok annyira.
Én most kettő dolgot várok, az a Kidding, a Jim Carrey-vel, az nem tudom, hogy azt hiszem Netflixre érkezik.
Idehaza biztos, hogy nem jön moziba. Netflixen meg még nem láttam a Netflix listába.
A sorozat. Jim Carrey sorozat. Kidding.
Érdekes, mert valahogy bekerült a rotációba az oldalon is, de nem tudom. Hát azt tudom, hogy ez neki most egy idősebb kori dobása Jim Carreynek.
Na, hozzuk vissza a Csabát. Csaba, mit szóltál Louis C.K.-hez?
Hogy
visszatért 9 hónap után. Mit szólsz hozzá? Szerinted ideje volt, vagy pedig ez még too soon?
Hát, most erre too soon lenne, hogyha most csak így mondanék egy feketét, vagy egy fehéret. Nem tudom. Én alapvetően már azzal... nem. Az a baj, hogy nagyon komplex ez a téma. Tehát annak idején, amikor kiderült ez a scandal, akkor is beszéltünk erről, szerintem akkor is nagyjából ezt mondtam, hogy én nem értek egyet azzal, hogy emiatt... tehát amit a Louis csinált, az azért nem egy lapon emlegethető azokkal, akik konkrétan erőszakos faszok voltak. Emiatt nem gondolnám, hogy az ő karrierének véget kéne, hogy érjen. Azt, hogy most visszatért, ami igazából annyit jelent, hogy semmi sajtóközlemény, egész egyszer lement a szokásos Comedy Clubjába, és negyed órás stand-upolt, majd hazament, és nem is beszélt erről az ügyről egyáltalán, hát miért is beszélt volna.
És egyébként az ott lévőknek a 99% az baromira örült, hogy végre volt, és tök jót röhögött. 1% megírt a Comedy Cellárnak, hogy hát legközelebb mi nem jövünk, miért nem tudtak előre szólni? Azért, jó, akkor mert a meglepetés vendégről nem szoktunk előre szólni.
Igen.
Hát konkrétan, aki ott a helyet menedzseli, azt se tudta az utolsó pillanatig, hogy Louis C.K. fel fog lépni.
Szerintem, amit a Louis C.K. az elmúlt 10-20 évben tett íróként azért, hogy tehát úgy a női egyenjogúságért, mint mindenféle olyan társadalmi témáért, kommunikációért, hogy mondjunk ki dolgokat, beszéljünk dolgokról, és igen, ezek a dolgok általában csúnyák, és nem jó róluk beszélni, de ő beszélt ezekről a dolgokról, és egy nagyon-nagyon fontos gondolkodója szerintem a modern időknek, és az, hogy emellett van egy aberrációja, amivel hozzáteszem, nem bántott soha senkit. Az más kérdés, hogy most ugye az őt támadók azt mondják, hogy ő karriereket tett tönkre, illetve embereket nyomorított meg azzal, hogy a hatalmát kihasználva várt el szexuális jellegű figyelmet más emberektől.
Megkért nőket, hogy nézzék, hogy kiveri, és azok a nők igazából annyira ezt nem akarták.
Hát oké.
Így erről volt szó.
Nyilván nem akarták, és nyilvánvalóan ez egy borzalmas helyzet, amiben egyszerűen csak nem hozol embereket, és ez nagyon rossz dolog, ezt szögezzük le. De ettől függetlenül ezek 20 évvel ezelőtt történt dolgok, egyrészt. Másrészt nagyon egyértelműen, tisztán és őszintén ezeket a Louis nem tagadta le, elismerte, bocsánatot kért, konkrétan megkereste azokat, akik érintettek, és igazából a Dave Chappelle-nek volt az egyik visszatérő stand-upjában egy gondolata, hogyha egy faszverő férfi, akit simán otthagyhatsz bármikor, tönkreteszi az álmaidat, akkor nem voltak elég erősek az álmaid, ami egy nagyon erős mondat, és ezek nem az én szavaim, tehát ezt így ne tőlem idézzétek, ez egy nagyon erős mondat, de sajnos azt kell mondjam, hogy egy kicsit ja.
Hát igen, nem volt 120 kilós, és nem tepert le a földre senkit, aki így nem tudta azonról kimászni.
És a Chappelle még úgy fűzte tovább ezt a gondolatot, hogyha annak idején Martin Luther King előtt valaki kiveri a farkát, és azt mondja, hogy oké, hagyjuk ezt az egész fekete revolution dolgot a francba, akkor kicsit máshogy alakult volna a világ. Tehát, hogy igen, szóval egy picit az a baj, hogy nagyon-nagyon óvatosan szoktunk, meg kell fogalmazni az ilyen témákban mostanában, mert igen, egy nagyon komoly korszakos probléma, és egy nagyon nagy probléma az, hogy a lelki bántalmazással nagyon nem tudunk társadalommal mit kezdeni, és hogy igenis szűnjenek meg ezek a dolgok, hogy emberek a hatalmukat, vagy a fizikai, bár lelki, bármilyen erejüket használva elnyomnak, meg tönkretesznek másokat. Igen, ez ellen küzdjünk aktívan, de pont, hogy ha Louis-nak megnézed mondjuk a saját sorozatát, vagy meghallgatod az egyórás stand-upjait, hogy azok honnan, hova jutnak-e gondolatilag, és közben milyen gondolatokat fogalmaz meg, és hogyan, akkor pont arra jössz rá, hogy a Louis éppen emellett van, és éppen ezért tesz nagyon sokat azzal, hogy sokakat elér.
Ja, ezt akartam mondani, hogy nekem egy ilyen jutott az eszembe, hogy Louis általában arról beszél a stand-upjaiban, hogy az emberek gyarlók, a férfiak gyarlók, én gyarló vagyok. És ezután valaki, miután ő gyarló volt, azt mondja, hogy te figyelj, te gyarló vagy. Ne beszéljél nekünk arról, hogy emberek meg férfiak meg te gyarló vagy.
Hát konkrétan mi? A Scandal kirobbanása után pár órával olvastam egy tweetet, hogy így srácok, egy emberről, aki egy stadion előtt beszél arról, hogy egy aberált fasz, aki éjjel-nappal maszturbálni akar még a repülőn is, az most kiderült, hogy ilyet csinált régebben is. De hogy igen. Konkrétan emlékszem egy 2004-es stand-upjára Louis-nak, ahol arról beszél kb. 20 percen keresztül, hogy milyen rossz lehet nőnek lenni, hogy az ő dagat undorító 40 éves testét kell nézniük, és hogy ő milyen undorító, és hogy ő egy beteg fasz. És ezt ő humorból csinálja, és okay, ennek ellenére nem, ne csinálj ilyet, basz meg igazi emberekkel az igazi életben, persze, és tök rossz, de hogy na, kicsit nézzük már meg az egész képet.
És még én annyit szeretnék hozzátenni, viszont nem szeretnék túlságosan ebbe a témába elmélyülni, tehát ez az én utolsó hozzászólásom ebben, hogy nagyon tetszik, amikor azt mondod, hogy azt a megfogalmazást használod, és ezt sokszor láttam mostában leírva, meg hallottam, hogy visszaél a hatalmával, hogy milyen helyzetbe hozza nőtársát, vagy egy nő a férfitársát. Na most, okay, én ezt értem, és akkor... az nem a hatalommal való visszaélés, hogyha valaki ezzel a dologgal él vissza, hogy azt mondja valakiről, hogy az az illető csinált valamit, már nem is tudom mikor, meg nem is bizonyítható meg semmi, és mert hogy sajnos ennek az egésznek, ennek ami ezekkel a botrányokkal indult, sajnos volt egy csomó olyan áldozata is, akit így valaki szerint, aha, most itt embereket tönkre lehet baszni azzal, hogyha én, és akkor ez nem hatalommal való visszaélés?
Ez igen, viszont ide ne keverjük a Louis dolgot, mert ott 100%-ban elismerte, hogy igaz.
Ez teljesen így van, ezt én egyértem, és ő bocsánatot is kért. Tehát sok helyen emlegetik, hogy ő volt talán az egyik leghitelesebb, aki bocsánatot kért, mert látszott a megbánás rajta, mert ő tudja magáról, hogy ez gyarló dolog, és úgy volt vele, hogy hát talán nem derül ki. Aztán mégis kiderült, és most sorry. És akkor, amikor azt mondják, hogy jó, de hát kicsit korán tért vissza, jó, mikor kellett volna visszatérni? Hát várhatott volna mondjuk egy évet. Jó, miért egy év, az így kvantifikáltuk, az a büntetése? Tehát a társadalom meghatározta, hogy egy évig kell bűnhődnie annak, aki kiveri nők előtt, vagy...
Ja. Nem, ez nonsens, és igazából most, hogy ugye visszatért a színpadra, most én olvastam több olyan threadet Twitteren, ahol nők azt fejtegették, hogy neki soha többé nem szabad pénzt kapnia semmiért, amit eddig csinált, mert hogy egy ilyen ember képtelen arra, hogy megváltozzon, és a társadalom ettől borzasztó, hogy ilyen férgek visszamehetnek a társadalomba, és hogy börtön, meg mit tudom én, mert hogy a lelki bántalmazás az még rosszabb, mint a fizikai bántalmazás, és blablabla. Ami egyébként az a baj,
fajta, ez
hogy
a
nem egy rossz...
véres szájú megnyilatkozás is egyébként eléggé zavar.
Igen, igen. Engem nagyon-nagyon, sőt, engem ez a része jobban zavar, mint a Louis része, és nem azért, mert én is egy elnyomó szemét férfi vagyok, hanem azért, mert nem, ez nem egy valós, nem egy reális, nem egy arányos megrovás, vagy nem tudom, tehát, hogy azért...
Igen, ezek az emberek azt akarják látni, hogy ez a másik ember szenved.
Így van, ez
és
egy
mások
személyes,
szenvedését...
rosszindulatú, frusztrációból adódó fasság.
Mások szenvedését nézni nem elégtétel, hanem bosszú. És aki ilyet csinál, annak saját sérelmei vannak, neki azt máshogy kell rendeznie, nem másokon keresztül. Oké, legyen egy embernek rossz azért, mert rosszat tett, rendben, de ne akarjuk azt nézni, hogy oké, akkor ő mostantól kezdve semmit, és sehol, és sehogy se. Ez gusztustalan és nagyon-nagyon agresszív.
És azért borzasztó nehéz ez a téma, mert nyilvánvalóan, mivel ezeket főleg nők írják, én azt feltételezem, hogy nekik vannak hasonló sérelmék, hiszen szinte nincs nő a világon, akinek nincsenek hasonló sérelmei, és ez baj. De ettől függetlenül ez csak további konfliktusokat szül, amíg ez ennyire személyes és ennyire aránytalan. Tehát ugyanez tette tönkre a MeToo mozgalmat is, hogy jöttek ezek a egyrészt, akik ugye megélhetési, vagy ilyen haszonlesési célzattal találtak ki dolgokat, de akiknek igazuk volt, és akik tényleges áldozatok, ott is egész egyszerűen a kommunikáció annyira túl volt tekerve, hogy pont az ellenkezőjét érte el.
Én nagyon, nagyon várom, vagy nem is várom igazából, csak hogy el tudom képzelni, hogy meg fog születni majd egyszer az a hír a közeljövőben, hogy valakit szépen elítélnek azért, mert bebizonyosodik, hogy valótlanságot állított, és ezzel tönkretette valakinek a karrierjét, és ez a tette, ez büntetőjogi felelősséget von utána, mert hogy mondjuk hitelrontás, vagy nem tudom pontosan mi ennek a jogi megfogalmazása, akkor megint egy érdekes fordulatot fog venni ez az egész, biztos, hogy nagyon sokan fognak örjöngeni, hogy na most már azt is börtönbe csukják, aki csak elmondja, hogy mi van, nem. Azokat fogják börtönbe csukni, akik rohadt emberek. Meg azokat fogják megbüntetni. És az is rohadt ember, aki kihasználja ezt a jelenlegi dolgot, ami történik, és ebből kovácsol hasznot, akár legyen az hírnév, akár legyen az pénz, vagy csak egyszerűen egy kicsinyes bosszú.
Hogy mindig eljutunk ide, basszus.
Hát ezek ilyen emberi témák. Sajnos jelenleg a 2018-ban ez az egyik népszerűbb emberi téma.
Ami egyébként önmagában szerintem egy jó dolog, hogy ez egy téma, és nem az van, hogy nők milliói nyelik vissza ezt a frusztrációt, és hajtják le a fejüket, hogy úgysem fog változni semmi, és ez a férfiak világa. Csak hát nagyon sokat kell csiszolni az eszközökön.
Igen, erről beszélni kell ennek ez is egy első generációs, tudod. Első generáció. Még beragad egy kicsit a billentyűzet ezen a MeToo mozgalmon most. Majd ez is át fog alakulni, és egyszer majd úgy gondolunk vissza erre, mint ma a szüfrazsettekre.
Egyébként igen, tehát én nagyon remélem, hogy jó, hát mi már nem fogjuk ezt látni valószínűleg a mi életünkben, de hogy így, mit tudom én, 2100-200-ban majd egy kicsit úgy hallgatják majd ezt a podcastet valami archív felvételről az akkori kornak a fiataljai, hogy úristen, hát erről akkor még beszélni kellett, mert nem volt egyértelmű, hogy nő az elnök, meg nem tudom, tudod?
Tehát,
hogy...
ja, vagy akármi.
Vagy akármi, kutya. Igen.
Vagy
robot.
Kutya.
Robot nőkutya.
Igen.
Lehet vagy robot hogy... a politika. Az LRP.
Akkor még csináltak egy vicces filmet arról, hogy Gatorade-del locsoljuk a növényeket, pedig hát duh!
Aki nem érteni az utalást, az nézze meg az Idiocracy című Mike Judge filmet. Borzalmasan szar, de nagyon sokat fogsz rajta nevetni.
Sokat fogsz nevetni, de fájni is fog.
Nagyon.
Nem is tudom, hogy mihez tudom hasonlítani. Olyan, mint egy nagyon csípős pizza. Hogy élvezed, de fáj.
Kifele vagy befele?
Igen.
Pontosan, mind a két irányban.
Na, kevésbé filmesek és inkább Apple-ösök voltunk ma, reméljük azért nagyon tetszett nektek, de hát sajnos késő este van, amikor vesszük fel ezt az adást, úgyhogy lassan el kell mennünk aludni. Ha vezettek, akkor ti ne utánozzatok minket, hogyha amúgy nálatok is este van, akkor aludjatok ti is. Szerbusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!